a torinói lepel titkai professzor dr. Pály Gyula előadásában. Harmadik rész.
Krisztus után 944-ben feltehető, hogy már korábban eljutott ennek a lepelnek a híre Bizáncba, és ismeretes, hogy a bizánci uralkodók nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a császárság különböző templomaiba vagy palotáiba minél több erekjét, minél tekintélyesebb erekjét gyűjtsenek össze. Ugye ott őrizték például az úgynevezett valódi keresztnek a darabjait, aminek az a története, hogy Nagy Konstantin császárnak az édesanyja, Elena vagy Ilona, Szent Ilona, aki rábírta a fiát arra, hogy elfogadja a kereszténységet, elzarándokolt a Szentföldre, és ott részese volt azon kutatásnak, aminek alapján az elásott valódi keresztet megtalálták, és hát azóta, ez egy többé-kevésbé dokumentáltan ennek egyes darabjai, óriási kincsnek számító fa szilánkok is a kereszténységben elterjedtek. És ha jól tudom, a magyar Zicsi család egyik ága is őrzött egy olyan erekjetartót, amelyben egy szilánkja volt a valódi keresztnek, ami óriási kincsnek számított. Na, tény az, hogy így módon nem meglepő, hogy a bizánci uralkodóknak ambíciói közé tartozott, hogy megszerezzék az Edesszában őrzött leplet, amiről ugyebár hozzájuk az a hír jutott el, hogy ez Jézus Krisztus halotti leple. És így módon történt, és ez dokumentált, hogy 944-ben Romanos Lecapenus, aki ugyan nem volt egészen legális császár, de hadvezérből a jogszerint uralkodó 7. Konstantin gyámja volt, de ezt olyan sikeresen végezte, hogy azért közben ő császárnak is címeztette magát, és ez a 7. Konstantin, ez a makedón dinasztiának a teljesen elismert leszármazottja volt, és arról nevezetes még, hogy a magyarok korai történetéről fönnmaradt írásos emlékek, azok az ő kezéből származnak. Ezeket az írásos emlékeket akkor rögzítette, amikor éppen első Romanos Lecapenus által palotafogságban tartották, de olyan úri palotafogságban, mert azért Romanos is elismerte 7. Konstantinnak az öröklési jogát. A problémát úgy vélte föloldani, hogy hozzáadta feleségül a lányát, Helena Lecapenát, és így módon már nem csak gyámja, és hát kvázi bitorlója volt a császárnak, hanem császári apósként is tevékenykedett Bizáncban. Tény az, hogy úgy vélte, hogy tekintélyének megerősítését szolgálja, ha megszerzi ezt a leplet, és a bizánci hadseregnek egy kiváló tábornokát egy küldöttséggel elküldte Edesszába, hogy elkérjék a birodalom fővárosa részére a leplet, de azért ez csak egy olyan szomszédságba való átlátogatás volt, mert akkoriban egy mohamedán emír volt Edesszának az uralkodója, de a keresztény alattvalók azt mondták, hogy a leplet pedig nem adjuk. Ekkor ugyanez a tábornok már nem követként, hanem egy kisebb hadsereggel megérkezett Edessa alá, és ez kétségesebbé tette az edesszaiaknak a hozzáállását. Tény az, hogy részletes leírások maradtak fönt, hogy a bizánci hadsereg egy olyan jó 6-800 kilométernyi távolságban Bizánctól diadalmenetben hozta haza a birodalom fővárosába, ugye, ami hol Bizánc, hol Konstantinápoly néven szerepel, a leplet, és 944. augusztus 15-én nagy ünnepség keretében Bizánc kapuja előtt fogadták a leplet, a császári család beleértve Helénát, Románoszt, hetedik Konstantint és rokonságukat, kapu előtt a porban térdelve fogadta a leplet, pátriárka is, és hát egy olyan szertartás után, amit az ezzel megbízott császári hivatal külön ecélre dolgozott ki, és aminek a leírása nagyrészt fönnmaradt, még a predikációnak is a leírása nagyrészt fönnmaradt, tehát jól dokumentált módon bevitték Bizáncba, és előbb a császári palota mellett a tengerparton lévő templomban őrizték, azután van egy jóval későbbi híradás, hogy a Blakerna kerületben lévő palota melletti Szűz Máriának dedikált templomban őrizték volna, vagy legalábbis bemutatták. És ez az utolsó híradás egyrészt a bizánci császárság fénykoráról, másrészt a lepel elhelyezkedéséről. Ez a híradás származik egy Robert de Clary nevű francia utazó lovaktól, aki úti élményeit írásban rögzítette, Bizánc fénykorának csodálatos érzékletes leírását ennek a Clary lovagnak a könyvébe találjuk, és ez annál is inkább fontos dokumentum, mert nem sokkal az ő látogatása után, 1204. április 12-éről 13-ára virradó éjszaka, az úgynevezett negyedik keresztes hadjárat, főleg velencei és francia úgynevezett lovagjai, ahelyett, hogy mint eredeti küldetésük ezt megkövetelte volna, fölszabadították volna a mohamedán uralom alól a Szentföldet, megtámadták a kereszténység utolsó keleti bástyáját, Bizáncot. Első dolguk volt, hogy a császárt meggyilkolták, majd fosztogatásba kezdtek, kivéve a nagyobb palotákat, ahol később a keresztes sereg vezérei szállásolták el magukat. Hát itt eljutottunk egy olyan ponthoz, ahol egyrészt határozottan állíthatjuk, hogy 1204. április 12-éig, 944. augusztus 15-től kezdődően aránylag jól dokumentálva ismerjük a ma Torinóban őrzött lepel történetét, vagy legalábbis valami hasonlónak a történetét. Mert 1204. április 12-13-ának éjszakáján a lepel eltűnik, aminek ugye arabból görögösített neve Mandilion, az arab mandil kendő szóból. Még azt is vitatják számos történész, hogy az a Mandilion, amit Bizáncban emlegettek, hogy elhoztak Edesszából, az vajon azonos-e azzal, ami ma Szindone, vagy Szindon néven szerepel, de ezt most egyelőre ugorjuk át. Most szeretnék egy kicsit arról beszélni, hogy mi történhetett abban a közel 150 évben, amíg nincs biztos bizonyítékunk a lepel előtte utána való azonosságáról, meg főleg az útjáról. Hát ez egy nagyon érdekes történet, ugye, mert a titokzatos dolgok azok érdekesek. Elmondok mondjuk négy változatot a sok közül. Egyes számú változat. A lepel a fosztogatás éjszakáján ki tudja hogyan, a keresztes sereg egyik alvezére nevezett Otton de la Roche, francia nemesember kezébe került, aki Athénben foglalt aztán hosszabb ideig szállást magának, Athén hercegének nevezte magát, és az utódai néhány generáción keresztül Athén hercegei voltak a bizánci latin császárság ideje alatt, amikor aztán jött a görög restauráció, néhány évtizeddel később, akkor ezeket elzavarták, és akkor megint a törzsökös görög dinasztiák egyike másika vette át az uralmat, részben a császárság fölött, részben pedig ezek fölött a hűbéres államok fölött, amilyen volt az aténi hercegség is. Erre nézve tulajdonképpen a legfrappánsabb bizonyíték egy az Angelos vagy Angelos bizánci császári dinasztia egyik hercegének a levele, amit, ha jól emlékszem, 1205-ben írt a pápához, és nehezményezi a keresztesek fosztogatását, és többek között azt írja, hogy elrabolták az ereklyéket is közöttük, minden ereklye közül a legszentebbet, Krisztus halotti leplét. Nagyon jól tudjuk, hogy hol van a lepel. 2. Athénben. És kérje a pápát, hogy ennek visszaszolgáltatását, meg az elrabolt tárgyak, értékek visszaszolgáltatása ügyében intézkedjek. Megjegyzem, hogy amikor a pápa a keresztes hadjárat indulása előtt fogadta a keresztes hadjárat frissen kinevezett vezérét, Monferrati Bonifác őrgrófot, akkor azzal a feltétellel adta meg áldását, hogy külön kihangsúlyozta, hogy útközben a keresztes hadak a keresztényeket nem fogják bántani. Hát vannak, akik aztán a bizánci latin császárság meglehetősen zaklatott sorsában ezen áldás hiányának a hatását is látják, minden esetre hát jól összepasszol a két körülmény. Tény az, hogy ez az Otton de la Roche francia országi rokonsággal is bírt, és itt elágazik a történet. Az egyik változat azt mondja, hogy az édesapjának, aki akkor még életben volt, elküldte a leplet, mert hogy nála volt, az édesapja pedig a beszánszóni érseknek adományozta, aki kifüggesztette a beszánszóni katedrálisba. Na mostan ennek az A változatnak van egy krimibe hajló lecsengése, és pedig az, hogy jó pár évvel később az a beszánszóni katedrális, amiben a leplet bemutatták a híveknek, kigyulladt, és amikor másnap vagy harmadnap a hanvak között keresgéltek, akkor hát persze azt a kápolnát is megnézték, ahol a lepel el volt helyezve, és csodák csodájára egy vadonat ép lepel képet találtak. Ami valami úton, módon, vagy egy Ray nevezetű, ugyancsak francia nemes családhoz került, vagy pedig ugyancsak valami örökösödés révén a de Charny családhoz került, ahol már kezdünk a dokumentáció talajára újra visszatérni, mert Geoffroy de Charny 1349-ben levelet írt az akkori avignoni, hát vitatható legalitású, de mindenesetre hát Franciaországban elismert pápának, aki egyébként rokona volt, és engedélyt kért az ő falujában, Lilliben, egy templom építésére, és a levélben csak úgy mellékesen megjegyzi, hogy egyébként birtokomban van, ez a levél megvan egyébként, pápai levéltárban, egyébként birtokomban van Jézus Krisztus halotti leple. És ez az első írásos nyom a keresztesek dúlása után, amely de facto azt állítja, hogy kezem között van. Mert az Angelos herceg azt csak azt mondta, hogy tudjuk, hogy hol van. Tehát ez egy olyan másodkéz híradás volt. Na, tehát van ugye az A változat, hogy örökösödés folytán, van a B változat, hogy a Bezánszoni katedrálisban csodálatos módon éppen megmaradt, de hát mindenképpen a Charny családhoz került, és mondjuk 1349, ha jól emlékszem, március 16-a volt ennek a levélnek a dátuma, azóta egyre szűkülő időközökben, de lényegében folyamatosan be tudunk számolni mind a mai napig, ugyebár 2025. április 2-ig a lepel sorsáról. Ahogy ez lenni szokott történelmi eseményekkel, ahogy megyünk visszafelé az időben, úgy a bizonyított dokumentációk között hát egyre tágulnak, egyre jobban tágulnak a rések, de azért még a kételkedő történészek is elfogadják, hogy az a lepel, ami ma a Torinóban van, az bizony az a lepel volt, amiről de Sárny lovag azt állította, hogy az ő birtokában került. A templom aztán megépült, és zarándokhely lett. Egy-két generációig a Sárny család kezében volt a lepel, de az utolsó örökös az egy hölgy, akinek két férjétől nem voltak utódai, és végül hát gyerektelen maradva nem tudta, hogy mihez kezdjen idős korában már a lepellel, és valami bonyolult ügylettel a savoyai hercegeknek ajándékozta, és onnantól kezdve körülbelül 500 évig, 1988-ig a savoyai család birtokában volt a lepel. Hát ez egy változat. B változat az úgy szól, hogy valami módon a templomos lovagrend kezébe került, ők őrizték egészen addig, amíg 1307-ben IV. Fülöp francia király egy jó szervezett kommandóakcióval a templomosokat finoman szólva feloszlatta, és aztán pár évvel később a rend vezetőit ünnepélyesen Párizsban mágián megégették, és ezek egyike, aki a rend normandiai preceptora volt, történetesen ugyanazt a keresztnevet és családnevet hordozta, mint ez a későbbi lovag, aki ugye ezeket 1314-ben végezték ki, és az a levél, mint említettem, 49-ben kelt, tehát egy-két évtizeddel később ugyanazt a nevet hordozta, mint ez a későbbi lovag. Hogy aztán a templomosok ne szétvették, hogy őket valami baj fenyegeti, és akkor ez a normandiai preceptor, aki a legmagasabb rangú tisztségviselőinek egyike volt a templomosoknál, az valami módon az ő rokonságához csempészte a leplet, azok egy-két évtizedig hallgattak. Hát emellett szólnak lehetőségek, de például ellene szól az, hogy a de Sárny család hivatalosan elismert családfáin ugyan szerepel az, aki a levelet a pápának írta, de nem szerepel az, aki néhány évtizeddel korábban normandai preceptor volt, és mágia halált halt a Szajna partján 1314-ben. Hát persze ez lehet az is, ismerhetünk erre újkori történelmi példákat, hogy akiket a kommunizmus véreskező diktatúrája alatt politikai okokból kivégeztek, annak a családja nem szívesen emlegette, hogy hát XY volt a nagybátyám, mert ebből komoly hátrányai származhattak volna. Tehát ez emberileg nagyon jól elképzelhető, de nem vitás az, hogy nem találni olyan rokonsági szálat, amely a normandiai preceptort összekötné annak a de Sárny lovagnak a családjával, amely az a lovag volt, akitől folyamatos dokumentációval mind a mai napig tudjuk a lepel útját követni. C változat. Ez egyébként a kedvencem. Várajai Csocsán Jenő, oxfordi professzor. Publikálta is angolul, de valami ilyen Ungarn Jahrbuch nevezetű, főképp németül megjelenő, elsősorban disszidált magyarok igényeit szolgáló évkönyv sorozatban. De egy remekül megírt tanulmány, amiben azt vezeti le, és igen komoly érvek szólnak mellettem, hogy a keresztesek által meggyilkolt császárnak az apja, aki második Izsák névre hallgatott, az nem volt más, mint Árpádházi Mária Margit magyar hercegnőnek a férje. De az a meggyilkolt utolsó császár, az nem az Árpádházi Mária Margit fia volt. De ez úgy került trónra, hogy ezt a második Izsákot, a testvére, egy palotaforradalommal megbuktatta, megvakították, De hát azért mégiscsak császár volt, meg a testvére volt, hát olyan palota fogságban ott élhetett a császári palotában, és valami viszonylag elfogadható elhelyezésben jó pár évig a felesége is, aki nem másnak, mint harmadik Béla árpádházi királynak a lánya volt. Na most ehhez még azt is hozzá kell fűzni, hogy harmadik Béla életes sorsa egész különlegesen alakult. Ő Szent László király testvérének az ükunokája volt. De amikor ő gyerek volt, akkor a bizánci trónon Komnénos első Mánuel császár ült jó hosszú ideig, aki viszont Szent László unokája volt. Mert az édesanyja az nem volt más, mint az ortodox keresztények által szentként tisztelt Piroska, avagy Iréne császárné, második János Johannes bizánci császárnak a felesége. Viszont ez a Manuel, aki a bizánci császárok sorában úgy mondják, hogy az utolsó igazán koncepciózus, nagy vonalakban gondolkodó császár volt, és ugye félig magyar volt, azt ötlötte ki, hogy neki fia nem lévén örökbe fogad egy árpádházi herceget. És a választás Béla hercegre esett, aki második fiú volt, tehát a trónt azt a bátyja örökölte volna, és örökölte is. Ezek után 10 éves kora körül Béla Bizáncba került, és olyan 19-20 éves koráig úgy nőtt föl, hogy ő a bizánci császári korona örököse, és megtanították, amire egy későbbi bizánci császárnak szüksége lehet. Például van egy följegyzés arról, hogy Manuel császárral együtt elnököltek a bizánci, akkor már elszakadt egyház zsinatán. Mert hogy a császár a bizánci elszakadt egyháznak a kegyura volt.
A Torinói Lepel titkai című műsorunk utolsó befejező részét ma 20:16-től hallhatják.